Tudom én, hogy milyen nagy az Úr, nagyobb a mi Urunk minden Istennél. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva 135. Zsoltár első versét énekeljük. Adjatok hálát, ja, áldjátok az Úr nevét. Foglaljuk el a helyünket, a 256. dicséretünket énekeljük lendületesen. Irgalmaz, Úristen, immáron én nékem.
Amen.
ami segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint ezt megiratott a mi számunkra, az első korintusi levél 9. részéből az első 18 verset, ülve hallgassuk az igét.
Pál ingyenessé teszi az evangéliumot. Nem vagyok szabad, nem vagyok apostol, nem láttam Jézust, a mi Urunkat. Nem az én munkám eredménye vagytok-e ti az Úrban? Ha másoknak nem volnék is apostola, nektek bizony az vagyok, mert apostolságom pecsétje, ti vagytok az Úrban. Ez az én védekezésem azokkal szemben, akik engem bírálgatnak. Vajon nincs-e szabadságunk arra, hogy együnk és igyunk? Nincs-e szabadságunk arra, hogy keresztjén feleségünket magunkkal vigyük, mint a többi apostol, még az Úr meg az Úr testvérei és Kéfás? Vagy csak nekem és Barnabásnak nincs szabadságunk arra, hogy ne dolgozzunk? Ki katonáskodott valaha is a saját zsoldján? Ki ültet szőlőt úgy, hogy nem eszik a terméséből? Vagy ki az, aki nyájat legeltet, és nem iszik a nyáj tejéből? Vajon csak emberi módon mondom ezeket? Vagy nem ugyanezt mondja-e a törvény is? Mert Mózes törvényében megvan írva. A nyomtató ökör száját ne kösd be. Vajon az ökörről gondoskodik-e így az Isten? Nem teljes egészében értünk, mondja ezt? Bizony értünk iratott meg, hogy aki szánt, reménységgel kell szántania, és aki csépel, azzal a reménységgel csépeljen, hogy részesedik a termésből. Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, ha földi javaitokból fogunk aratni? Ha mások részesedhetnek ezekből, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviselünk, hogy semmi akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangéliuma elé. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatokat végzik, a szent helyből származó eledellel élnek, és akik az oltár körül forgolódnak, az oltára vitt adományokból részesednek? Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Én azonban ezek közül egyikkel sem éltem. De nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután, mert jobb meghalnom, mint hogy valaki dicsekedésemet félremagyarázza. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok. Ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem a Krisztus evangéliumát anélkül, hogy élnék az evangélium hirdetésével együtt járó szabadságommal.
Isten áldja meg az igé szívünkbe fogadását, csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük azt, hogy itt lehetünk, és ehhez a te gondoskodásod szükséges, mert ezer akadálya lehet annak akár külső, akár belső. Köszönjük, hogy a te gondviselésed ezt lehetővé teszi, és most kérünk arra, hogy adjad a te szent lelkedet belénk, mert a magunk figyelme az elégtelen, töredékes, és annyi mindent hozunk magunkkal, amit le kell tenni, amit kívül kell hagyni, de nem kívül igazán, hanem elédbe kell tenni, és azt te elveszed, azt te megsemmisíted, mert kegyelmeddel betöltesz bennünket. Így kérünk ezért a csodáért, hogy cselekedd meg azt, hogy megelevenedjenek a régi betűk, és személyre szóló üzenetté váljanak itt és most. Áld meg az Isten tiszteletet, áld meg a hallgatókat és a szólókat. Kérünk a távol lévőkért, azokért, akik pihennek, de kiváltképpen azokért, akik betegek vagy nehézségeik vannak, hogy egy közösségként, egy lélekkel éljük át azt, hogy most te elédbe álltunk. Hallgasd meg a mi imádságunkat a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Az igehirdetésre készülve a 174-es éneket énekeljük. Atya, ja, gyerektanítás, mindig, nem tudom, hogy mi van most, mert nyár van biztos, ugye. Már múltkor is majdnem elfelejtettem. Főnök, nyugodtan szólj rám, hogy hé, gyerektanítás, vagy valami. Na, gyertek csak. Gyertek, gyertek. Ó, hát itt egy tömegek vannak. Kimentek, alig marad ember a templomban, igaz? Fogjátok meg egymás kezét, rendesen, ügyesen, jó? Ott te a kis picinek fogd meg a kezét. Gyere, úgy, és ott mellette, úgy, egymásra, így. És akkor most egy rendeset köszönjünk. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
No, hát, hogy közelebb jövök a mikrofonhoz, amit gyertek, ti is úgy kezdet. El kell mesélnem valamit. Nekem ez újdonság, hogy a telefonomban benne van a útvonal terv, úgy hívják, hogy Véz. Ugye, na most persze mindig ilyen kezdő ember, azt gondoltam, hogy bennem az a Szentírás akkor, nem? Hát ez, annak úgy kell lenni, és akkor tegnap mentem el vidékre, és bekapcsoltam. Hát persze az egy dolog, hogy bekapcsolom, és azt mondja, hogy András vagyok. Na, hát ettől teljesen föl vagyok áborodva, szóval nekem ne szóljon egy gép, hogy ő András, de mindegy. És akkor mentem, és akkor mit csinál az ember, amikor ezen a Vézen keresztül tájékozódik? Hát bizony meg kell tapasztalni, hogy mint az ökör nem gondolkodik, ugye? Elhiszi. És akkor ezzel csak észrevettem Dunai város előtt, hogy nem is jó a Véz, nem jó a program, mert én sokkal jobbat tudok és egyszerűbbet. Aztán majdnem neki mentem egy másik autónak, mert össze-vissza kormányoztam, hogy merre menjek, amire gép mondja vagy, mert én tudom. Te merre menni? Hát világos. Na azért megúsztam és megérkeztem. Az sem volt rossz útvonal, csak nem volt a legjobb, nem volt logikus, ugye? Hát így meg kell tanulni azt, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez egy a nagyon-nagyon szentírás, hogy így mondjam. Aztán tovább gondolkodtam, és azt mondom, hogy milyen jó lenne, ha Bibliámat kinyitnám, és akkor megszólom, azt mondja, Jézus Krisztus vagyok, és ezt kell csinálni. Ugye? De hát sok ember azt hiszi, hogy ez így van, de ez nem így van, mert közben még kell hozzá valami. Mi kell hozzá? Olvasod az igét, és... Nem, ahogy imádkozom, így van, és még egy dolgot nem árt, hogyha közben gondolkodom is, ugye? Tehát az igét olvasom, gondolkodom, és mikor szólal meg igazán az ige? Hát, ha Jézus jelen van. Hogyan van jelen Jézus, főnök? Maga lesz a teológus. Mi által, ki által? A Szent... Hát persze, ez nem kérdés, ez egy állítás volt, ugye? Tehát három dolog kell, az írás, a Szentlélek, és az én fuksi fejem, vagy szívem, az is jó, ugyanaz, ugye? És akkor ez egy jó útvonal tervezést tesz lehetővé az életre. De ezt nem felejtjük el, igaz, főnök? Nem gépiesen, nem mechanikusan, gondolkodva és imádkozva, hogy az Isten lelke jelen legyen, és akkor meg fog szólalni a Biblia, és akkor valóban nem azt fogja mondani, hogy András vagyok, vagy valami hasonló, még csak nem is azt fogja mondani, hogy Nagy Péter vagyok, hanem azt fogja mondani, hogy Jézus Krisztus vagyok. Oké? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Na, köszönés!
Áldás, békesség!
Jól van, szervusztok! A 174-et most énekeljük akkor. Atya, Fiú, Szentlélek. A felolvasott igéből kiemelek néhány verset, de az egész előttünk van, mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám, jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot, mert ha önként teszem, ezt jutalmat kapok, ha nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a korintusi levelet olvasva érezzük, vagy felismerjük azt, hogy Pál számára óriási ajándék a keresztény ember szabadsága Krisztusban. Ugye az egykori szigorú irányzathoz tartozó rabbi növendék számára ez egy elementáris élmény lehetett, amikor rádöbbent arra, hogy az Isten igazsága, a kegyelem az ingyenes, és a törvény igája alól fölszabadul. Micsoda szabadság! Viszont azt is világosan látta Pál, hogy mekkora veszélyt jelent az Isten jó törvényének az elvetése. Egy kis tisztázni való akad, hogy ugye a törvény, a kultuszi törvény például, ami a rengeteg féle előírás tisztasági szabályokat jelenti, sok konfliktusa van Jézusnak éppen ezzel, a szombat, ami összefoglalja mindezeket, vagy a foglalata, a különböző áldozatok, az ünnepek, és így tovább. A másik oldalon viszont ott van például az erkölcsi törvény élén a 10 parancsolattal, vagy a nagy parancsolattal, tehát nem olyan egyszerű a dolog, és ott a szóbeli hagyomány, amire Jézus azt mondja, hogy ez nem Istentől van, ez a vének, az atyájtoknak a törvénye, és tovább. Tehát Jézus visszanyúl a gyökerekhez, és azt is nagyon világosan elmondja, hogy nem lehet embertelen a törvény is. Elmondja ezt is, hogy nem az ember van a törvényért, hanem a törvény az emberért. Tehát azért ez egy dinamikus fogalom, és különbségeket kell tenni, ezt csak előre bocsátom. Tehát, hogy a törvény és az evangélium, ezek nem egymást kizáró utak, hanem szabad embernek van igazán törvénye, és a szabadságot sem lehet a maga teljességében törvény nélkül megélni. Egyébként a törvény embertelen lesz, rugalmatlan, törvényeskedővé tesz, ez a lelki törpék jellemzője egyébként. A szabadság törvény nélkül pedig azonnal szabadosságba megy át, ugye a libertásból libertinizmus lesz, hogy modernül fogalmazzak, a szabadság legnagyobb ellensége a szabadosság, ugye? És ezzel bőven van problémánk manapság. Itt Pál azonban mindennek az alapjáról beszél, a hitbeli szabadságról, az Úrral való kapcsolatnak arról a szabadságáról, ami ebből következik, és az előző fejezet és a szabadság kérdését feszegeti, csak felidézzük, mert szükségünk van rá. Az egész kereszténységben probléma volt az, hogy vehetnek-e a pogány szentélyekből kimért húst, és ehetik-e azt. Ugye az első keresztény gyülekezetek azért igen sokan vannak benne zsidó keresztények, azoknak különösen nagy lelki nehézséget okozott ez, de az is kérdés volt, hogy részt lehet-e venni amit szintén ilyen pogány templomokba csináltak az úgynevezett céheknek a lakomáin, ma ezt így nevezzük, hogy céges buli, ugye, és tudjuk, hogy az bizony sokszor elfajul. Tehát Pál azt mondja, hogy a Krisztusban nyert szabadság ezt lehetővé teszi, sőt, mondja, nincs bálvány a világon, Isten sincs, csak egy. Tehát lényegében egy nem létező problémáról beszélünk, de nagyon-nagyon sokan voltak, akik ezt nem így gondolták, nem így élték meg, és rossz lelkiismerettel tették, hogy elvegyünk, veszünk, vagy együtt teszünk, és Pál azt mondja, az étel nem változtat az Istennel való viszonyunkon. De itt jön a gyülekezetben való gondolkodás, és ennek a krisztusi vonása. Azt mondja, ha az étel megbotránkoztatja a testvéremet, inkább nem eszem soha, mármint hogy húst. Így fejezi be az előző fejezet végén az utolsó mondat, hogy inkább nem eszem húst soha. Érezzük, hogy ez egy más szintje a keresztény gondolkodásnak és szabadságnak, mondhatnám, ez egy emelettel följebb van. És nem azt mondja, hogy én szabadságom lehet, hogy botránkoztat, de mit érdekel engem, ugye? Hanem az a te bajod, ha ilyen szerencsétlen vagy, hanem azt látja, hogy a törvényhez is ragaszkodó, főként zsidó-keresztény testvérek elvéreznek ezeken a kérdéseken, hogy tiszta, tisztátalan, kultuszi értelemben, ugye olyan mélyen bevésődő hagyomány, hogy emiatt, ha nem is mondaná le a Krisztus követésről, de nem volna benne köszönet, mert állandó rossz lelkiismeretet okozna. Ezért azt mondja Pál, hogy én majd megyek veled ezen az úton, hogy együtt legyünk. És akkor én sem eszek húst a szentélyekből származó húst. Tehát ugye nagyon nagy igazán a tét, mert a tét az üdvösség kérdése. Ugye Pálnak, kiélezem most, persze ez egy sülcom, de a másiknak az üdvösség kérdése. És hogyha nem teszem kockára egy cupákért a másik üdvösségét, ugye? Ha teljesen individuális módon gondolkodok és szemlélem a kérdést, akkor mi az, hogy már ne egyek már egy jó sültet, de érezzük azt, hogy ez rettentően önző és bántó, sőt, ennek semmi köze nincs a Krisztus szeretet teljes odafordulásához, a vergődő emberhez. Úgy látja Pál, hogy ezzel a szabadsággal, Krisztus ismerettel az úgynevezett erősek tulajdonképpen veszélyeztetik a gyengék hitét és kapcsolatát az Istennel. Hát hogyan lehet ezt kivédeni? Hát úgy, hogy még egy emelettel följebb megyünk. Egyrészt nem lépek vissza, nem arról van szó, hogy jó, akkor visszalépek, aztán én is tartom a törvényt, hanem amikor azt mondja, hogy inkább nem eszem húst miattad, akkor följebb ment egy emelettel. A szabadságnak az a szintje, hogy ezt is meg tudom csinálni derűsen, erőlködés nélkül. A missziói gondolkodás innen veszi az impulzusait, gondolatait. Fontos látni, nem vagyunk egyformák, különbség van gyülekezet tagjai között, és nem zárt sorokba megyünk előre az úton, hanem mindenki tart valahol, és átélni ugyan ez nem egy szívvel és egy értelemmel éli át, hanem nagyon különböző módon rengeteg a kérdés. Hát kiváltképpen ott, ahol sokan jönnek újra, gondoljunk bele, ahogy elkezd növekedni, még jobban a mi intézményrendszerünk, még többen jönnek, akik lehet először vannak itt, hányszor van az, hogy először vannak itt a templomban, krisztusi módon értve ők a kicsinyek, nem azért, mert szellemileg kevesek, hanem azért, mert tapasztalatlanok a hitben, ismeret nélkül valók, ugye? És a bennfenteseknek pedig különösen oda kell erre figyelni, a tisztségviselőknek, a szolgálóknak először, de mindenkinek, aki a hitben már tapasztalt, hogy ne alkossanak egy elitklubot, hogy ők tudják, ők helyükön vannak, otthon vannak, ment nagy a hübrisznek, a gőgnek is a veszélye. Pár egy nagyon érdekes okfejtésbe kezd, tudnélik, meg kell győzni, de nem a gyengéket, hanem hogy nőjenek fel, és hát lépjenek ki ebből a kötöttségből, és legyenek hitben erősek, hanem a hitben erőseket kell meggyőzni. Nem arról, hogy legyenek gyengék, hanem arról, hogy legyenek gyengédek. Ez a fontos. Nem gyengék, nem visszalépők, nem valami fajta retardálásról van szó, hanem a gyengétségről van szó. És ez az erőseknek a tulajdonsága. Fontos itt megjegyezni, férfiaknak talán jobb van, de a nőknek is, a gyengétség az nem gyengeség, hanem az erősek kiváltsága, és úgy viszonyulok általa a gyengéhez, hogy nem éreztetem vele, hogy én erős vagyok, ugye? És mondhatni, hogy igen, ez már egy felsőbb szint, és aztán van még egy emelet ebben az okfejtésben, mondhatnám, az a harmadik szint, úgy tanítja Pál az erőseket, hogy megmutatja a saját erejét és szabadságát. Mondhatnám, hogy ez már, amit itt Pál kicsit bonyolultnak tűnő módon kifejt, ez már a tetőtér, ott már fölötte az ég van, tehát ott már nem kell tovább menni. A saját példáján keresztül mutatja meg ezt a felső szintet, és tanítja az erőseket, hogy hogyan viszonyuljanak a gyengékhez, ezt a fajta gyengétséget. Először is Pál megerősíti a maga tekintélyét, apostoli tisztségét, ugye látta az Urat, ezt nem vonta kétségbe a 12 sem, és aztán nagyon fontos, hogy Pál nem valamilyen filozófiát hirdet, hanem egy személyt, Jézus Krisztust, a vele való közösséget, ezért tudja oda vezetni az embereket, nem egy hitvallást hirdet, és annak az alapján prédikál, hanem a személyes megtapasztalása alapján, tudom, kinek hittem, ezért ezt senki nem vonja kétségbe, és aztán másodszor pedig egy nagy megerősítés szintén az ő munkájának gyümölcse maga a korintusi gyülekezet. De lehet, hogy más gyülekezeteknek nem vagyok apostol, de nektek biztos, mert tudjátok, hogy én hoztam létre, én prédikáltam, hogy mondjam így össze ezt a közösséget, ezt a gyülekezetet, és lettek Krisztus követővé. Miért fontos ez? Azért, mert az apostolságra, úgy látszik, addigra kialakult, voltak bizonyos jogok. Úgy tűnik, hogy ezek már elég korán kialakultak, egyrészt eltartották őket, aztán azt mondja, hogy keresztény feleségüket is magukkal vitték, és tökében nem követelték tőlük, hogy dolgozzanak. Tehát ez egy meglévő dolog volt, a missziót nem is nagyon lehetett másképp. A zsidó gondolkodásban egyébként a munka nem volt szégyen, a görögbe igen, mert a rabszolgák dolga volt. A rabiknak is kellett szakmát tanulni, de azért azt is magunk közt elmondom, hogy arra az időre már nem volt szokás, a tanítványok eltartották a tanítójukat. Pál akár erre is hivatkozhatott volna, de nem tette. Tudjuk, hogy ő rigorózusan nem fogadott el semmit, viszont rengeteget dolgozott a szakmájában, mint ponyvakészítő. Egyébként a két nagy pogány szellemóriás, platóni Szokratésen fogadtak el a tanításért pénzt, ezért egyébként kigúnyolták őket, és ugyanezt történik Pállal is, bírálták, hogy ingyen tanít. Ugye? Milyen érdekes. Nem azt mondja, hogy rengeteg pénzt beharácsol, akkor azt mondja, hogy az egy nagy okos ember, hanem nem. Ingyen van az evangélium, ezért azt mondták, hogy ez nem is biztos, hogy normális, mert Szókratészről és Platonról is azt mondták, hogy ezek nem normálisak. Nem lehet az ilyen embert komolyan venni. És Pál rátesz egy lapáttal, és azt mondja, az Isten rendjébe is bele van építve, hogy aki munkálkodik az Isten kertjében, annak jár a méltó fizetség, vagyis senki nem szólhat azért az igényért, hiszen így élnek az apostolok, evangélisták, szabadságok van erre, megtehetik, és a gyülekezet ezt jó szívvel fogadja. Ez egy komoly szabadságszint. Mégis Pál mit tesz hozzá? Azt mondja, hogy nem éltünk ezzel, mármint tudnélik ő és a társa, hanem mindent elviseltünk. Ez az éhezés, fázás, stb. Kell érteni. De ugyanakkor egy ószövetségi helyet is behoz az oltár körül forgolódóknak is. Járt már a régi idők óta a Mózes 5. könyvében, ott van ez a törvény, és az az igazság, hogy miközben ez valami természetes módon benne van a gondolkodásban, nem volt túl jó sajtója az oltár körül forgolódóknak. Például Sámuel könyvében ugye az Éli fiai, ugye, akik az oltáron vagy az utána főzött húsba belevágtak egy nagy villát, és ami ráment, azt kivették. Az sokszor alig maradt valami. Ugye, de szomorú történet, hogy Sámuel fiai is valami hasonlót csinálnak, de nem csak a régi időkben volt ez itt. Tehát igencsak megjelenik, és átmegy a kereszténység gyakorlatába is, ezt tudomásul kell venni, az egy megélhetési papság. Ugye, jó, belevágjuk a villát, és ugye, nagyon érdekes, hogy némely pap még beteg is lett, mert annyi húst evett, tehát ilyen jó zsíros kajákra kell gondolni, ugye, és nyilván akkor sem volt egészséges. De azt mondja Pál, nem éltünk ezzel a szabadságunkkal, és itt egyel feljebb megy, mert szabadok vagyunk arra, szuverén emberek vagyunk és keresztények, hogy ne éljünk azzal a szabadsággal, amit senki nem vont kétségbe. Én egy kicsit dupla csavarnak tűnik, de valójában szerintem még egy szinttel följebb van. Ugye egy dolog fontos apostol számára, ezt ne tekintsék dicsekedésnek valami álszentnek, hogy mi akkora szentek vagyunk, hogy még az se. Tehát lemond arról a szabad lehetőségről, ami neki, mint apostolnak jár, és dolgozik, és ezzel teszi hitelessé azt a problémát, illetve a megoldását, hogy a pogány templomok húskimérését nem veszi igénybe a gyülekezet, a gyengébb hitű tagjai miatt, akik nyilván egyébként egy csomó pluszt jelent, mert hiszen akkor el kell menni, akkor csak kóserételt lehet enni, és így tovább, miközben szentélyek azok ott voltak, dömpingbe is folyt az áldozat. Mennyivel könnyebb volt így az étkezés, ugye micsoda, ez is egy nagy felszabadulás, hogy elmegyek a sarokra, és elhozom a napi élelmemet, ebben a szabadságban megoldani. Mennyivel nehezebb volt a régi, nagyon bonyolult tisztasági törvények szerint és mindenféle edényekkel és egyebekkel megoldani ezt az étkezést, és ugyanakkor mégis ezt megtéve megtartani jókedvel, gyengétségből, tapintatból, ahol ez nem ment, ahol a közösség ezt nem viselte el. És hát még egy üzenete van ehhez Pálnak, ugye azt mondja, hogy az evangélium hirdetése az nem választás kérdése, hanem azt mondja, hogy kényszer nehezedik rám. Nem önkéntes munka, vagyis hogy ez az egész problémakör, hogy fizetnek, nem fizetnek, ez másodlagos, mert kényszerből, idézőjelben kényszerből teszem ezt, ugye ahogyan Jeremiás is azt mondja, hogy csontjaimba rekesztett, ez nem engedi, hogy ne hirdessem az igét. A Krisztus parancsa kényszerít engem, és tulajdonképpen nincs jelentősége annak, hogy ti most engem eltartotok, vagy nem tartotok el. Gondoljunk Jónás történetére, ugye, aki azt mondja, nem vagyok hajlandó ezt a kényszert, a pogányoknak nem prédikálok, jön a cett, aztán mégiscsak prédikál, vagy ahogy Jeremiás panaszkodik, ugye, hogy kellett nekem ez a prófétaság, ugye, nem kellett nekem, nem jó ez, de nem tudok más tenni. Tehát, ha akarja, ha nem, ha ingyen, ha fizetésért, neki prédikálni kell, jaj, nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot. És az ő szabadsága ebben az, hogy ingyen prédikál, anélkül, hogy élne az evangélium hirdetésével együtt járó szabadsággal, azaz azzal a jogával, hogy ezért pénzt fogad el. Pál azt mondja, hogy egyel följebb. Vajon miért ragaszkodott ennyire ehhez Pál? Ugye azt mondja, hogy ingyenessé teszem az evangéliumot, ennek nyilván kettős értelme van, hogy egyrészt nem kér érte pénzt, másrészt a kegyelem ingyen van, ezt nagyon fontos aláhúzni. És joga van, ugye, nem kérni érte semmit. Miért fontos ezt neki hangsúlyozni? Mert ismeri az embereket, és azt mondja, hogy kevés ember van, aki segíthet nekem, jogom van arra, szabadságom van arra, hogy ne segítsenek. Ugye, van ilyen is. Ugye, hányszor hallom, ez most ide csatolódik az én gondolkodásomba, hogy mi nem jön templomba, azt mondja, mert nekem bajom van a papokkal. Húha, hát és mi történt? 47 évvel ezelőtt a pap mondott nekem valamit, ugye? Nekem nem mondja, ismerem a papokat. Még áll az ember esze, ugye? Tehát ahol ilyen légkör van, onnan nem szabad elfogadni semmit se, ugye? De nem ez a döntő, ugye? Most Pál azt mondja, hogy réges-régen túl vagyunk ezen a szinten, és valóban az egyháznak szüksége van anyagiakra, intézményrendszerre, diakóniája van, iskolái vannak, kórházai vannak, ugye most akkor kihirdetném, hogy hónaptól nincs adakozás, egy fityingot se adjatok, államnak visszaküldenénk a pénzeket, ugye mi lenne? Az a kérdés, hogy aki bejön ebbe az egyébként nagyon bonyolult intézményrendszerbe, ami egy gyülekezet, egy hozzátartozó intézmények, az mindenek ellenére megérinti-e az az egyszerűség, az a gyengétség, belső szabadság, megértés, a közösség megtartó munkája, amit az atyák is újra fogalmaztak, ugye ezelőtt 500 évvel, és most amikor ünnepeljük az 500. évet a reformációnak, mit is mondtasz, hogy kegyelemből, hitáltal, ugye, az ingyen kegyelemből, ezt ugye nagyon fontos aláhúzni, és hát tulajdonképpen ez az egész bonyodalmas kérdés, ami elindul a húsevésből, ide érkezik, hogy az Isten ingyen való kegyelmét hirdetjük, azzal a szeretettel és azzal a gyengítséggel, ami azt jelenti, hogy az erősek képesek arra a belső szabadságra, hogy nem lehajolva, nem fölülről lefelé, hanem velük azonosulva együtt megyünk az úton. Úgy lesz a gyülekezet egységes, nem kell egyformának lenni. És Isten áldjon meg bennünket arra, hogy ne ilyen egyénileg, ne ilyen individuálisan szemléljük, hanem egyre inkább egyházba, gyülekezetbe, közösségbe gondolkodjunk egymásról. Erre is jó ez a bizonyos évfordulós esztendő. Amen. Szeretteim, a 458. dicséretünk első versét énekeljük. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban a első számú tulajdonságunk, amit nem szeretünk, ha napvilágra jön, és magunk előtt is titkoljuk, és nem is érezzük sokszor azt, hogy bizony önzőek vagyunk, még a hit dolgaiban is, még a kegyelemben is. Magunknak akarjuk, mi akarunk üdvözülni, és ez a legfontosabb. És sokszor még ki is mondjuk, és azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon kegyes gondolat. Az írás arról tesz bizonyságot, hogy a másik nélkül ne gondolkodjam erről, és hogy van felelősségem a másik irányában. És ha tanuljuk meg ezt a fajta egymáshoz való odafordulást, ahogyan Krisztus odafordult a legnyomorultabbhoz is, de a legokosabbhoz is, legszegényebbhez is és a leggazdagabbhoz is, ezzel a gyengétséggel és minden esetben egyforma szeretettel, mert ő a mi üdvözítőnk, és köszönjük, hogy reá figyelünk ilyenkor is elsősorban. Hogy könyörögjünk most, édesatyánk, azokért, akik pihenésüket töltik, de ilyenkor velünk együtt gondolkodnak, hogy egy közösségben valamit éljenek át a te szent lelkednek szeretetéből, kedvességéből, gyengétségéből. És most különösképpen gondolunk a megszomorodott szívűekre, a gyászolókra, akiknek meg kellett állni ravatal felett, és végig kellett gondolni a múltat, a jelent és a megváltozott jövőt. Kérünk, hogy erősítsd meg az ő lelküket, vigasztald és az űrt, te tölts ki a te szent lelkeddel. És hálát adunk azokért a fiatalokért is, akik a tegnapi napon esküdtek örök hűséget egymásnak, ahol pedig látjuk az új kezdeteket is. Így kérünk a kicsinyekért különösképpen, most a gyermekekért, akik nyaralnak, üdülnek, vigyázz, reájuk, ne legyen vajuk, és találkozhassunk velük az évkezdéskor. És légy velünk mindnyájunkkal, az aktívan dolgozókkal, és őrizd meg őket ebben a nehéz, meleg időjárásban, és légy mindnyájunkkal, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A Isten tisztelet rendje az, vagy a hétnek a rendje megszokott menetben megy. A szerdai nyugdíjas bibliaórát megtartjuk, babamakör keddi bibliaóra megvan, és kedd este 7-kor egy fontos van a bibliaóra után a szőlőskert megbeszélés, mert egy hónap múlva már itt van a fesztivál, és nekünk azért nagy erőket kell megmozgatni. Majd hirdetve lesz részletesebben, szombaton lesz a Kenus túra, az úgynevezett Ravasz László emléktúra. Jövő héten pedig az urasztala megterítetik. Az igét Balla Csaba testvérünk olvasta, köszönjük a szolgálatát. Utolsó útjára kísértük ki Koleszár Andrásné Rádi Ilonát 78 éves korában. Ravatala felett a vigasztalás igéit Péter első levele első része alapján hirdettük, áldott az Isten és Jézus Krisztus Urunk Atya, aki az ő nagy irgalma szerint újjászült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. romolhatatlan, szeplőtlen és elrothatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz, hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időkben nyilvánvalóvá legyen. Isten vigasztaló szeretetébe ajánljuk a gyászoló családot. Tegnap esküdtek örök hűséget egymásnak Banzi Gabriella, Mónika és Timák Olivér, valamint Lénárt Linda kántorunk és dr. Barta Gergő. Isten áldása legyen az ifjú párok életén.
Kedves testvérek, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen azokat, akik először vannak közöttünk, és reméljük, majd jönnek még máskor is. A héten szombaton, tehát augusztus 5-én lesz a Ravasz László emléktúra, a Kenus kirándulás Dávid András szervezésében. Reggel 8 órakor lesz tehát szombaton találkozó Leányfalun, a Vadkacsa Egyesület telepénél, aminek a címe Leányfalu Petőfi Sétány 7. De hát talán a Vadkacsa Egyesületet az könnyen megjegyezni, és aki még esetleg szeretne bekapcsolni, a sürgősen jelentkezzen Andrásnál, vagy szóljon nekem. Az ifi táborra lehet még jelentkezni? Már nem nagyon, de azért tudjuk, hogy lesz. A augusztus 29 és 31 között lesz a Bogrács körül összejövetel az iskola első osztályaival. Szeptember 1-én 5 órakor az iskolánk tanévnyitó ünnepélye, és rákövetkezően szeptember 2-án és 3-án lesz a Budafoki Pezsgős Borfesztiválon a Szőlőskert Gyereksátor program, amiről már nagy tisztelt úr is beszélt, tehát ide várjuk szeretettel azokat, akik szívesen bekapcsolódnak a szolgálatokba. És szeptember 3-án vasárnap lesz az iskolások első osztályának a befogadó istentisztelete. És továbbra is hirdetjük a kárpátaljai testvéreink javára az adakozást, hiszen most a hírekben is lehetett olvasni, hogy nem olyan régen áldozatul esett egy 22 éves fiatalember. Köszönöm szépen!
A 469. dicséretünket énekeljük befejezésül. Jézus nyájas Isten. Szánjátok oda ti testeiteket, élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. Amen. Áldás, békesség.